Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Húsvét vasárnap ketten a tanítványok közül. Egy Emmaus nevű faluba mentek, amely Jeruzsálemtől 60 stádiumra, 2-3 óra járásnyira fekszik. Útközben megbeszélték egymás közt mindazt, ami történt. Míg beszélgettek, egyszerre maga Jézus közeledett feléjük, s hozzájuk szegődött. Ők azonban nem ismerték meg őt, mert látásukban akadályozva voltak. Jézus megkérdezte őket, milyen dolgokról beszélgettetek egymással útközben? Erre szomorúan megálltak. Egyik ők, akit Kleofásnak hívtak, ezt válaszolta. Te vagy talán az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudja, mi történt ott ezekben a napokban. Ő megkérdezte, miért, mi történt? Azok ezt felelték. A názáreti Jézus esete, aki szóban és tettben nagy hatású próféta volt Isten és az egész nép előtt. Főpapjaink és előjáróink kiszolgáltatták őt, hogy halálra ítéljék és keresztre feszítsék. Pedig mi azt reméltük, hogy ő váltja meg Izraelt. Azóta, hogy ezek történtek, már 3 nap telt el, és néhány hozzánk tartozó asszony megzavart bennünket. Hajnalban a sírnál voltak, de nem találták ott a holttestét. Azzal a hírrel tértek vissza, hogy angyalok jelentek meg nekik, akik azt állították, hogy él. Közülünk néhányan el is mentek a sírhoz, és úgy találtak mindent, ahogy az asszonyok mondták, őt magát azonban nem látták. Jézus erre így szólt, vóti oktalanok, késedelmes szívűek. Képtelenek vagytok hinni abban, amit a próféták jövendöltek. Hát nem ezeket kellett elszenvednie a Messiásnak, hogy bemehessen dicsőségébe. Aztán Mózesen kezdve valamennyi prófétából megmagyarázta, ami az írásokban őróla szól. Közben odaértek a faluhoz, ahová tartottak. Úgy tett, mintha tovább akarna menni. De azok marasztalták és kérték, maradj velünk, mert esteledik, és lemenőben már a nap. Betért tehát, hogy velük maradjon. Amikor asztalhoz ültek, kezébe vette a kenyeret, áldást mondott, megtörte, és oda nyújtotta nekik. Erre megnyílt a szemük, és fölismerték. De ő eltűnt előlük. Akkor azt mondták egymásnak, ugye lángolt a szívünk, amikor útközben beszélt hozzánk, és kifejtette az írásokat. Még abban az órában útra keltek, és visszatértek Jeruzsálembe. Ott egybegyűlve találták a 11-et és társaikat. Azok ezzel fogadták őket, valóban feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak. Erre ők is elbeszélték, mi történt az úton, és hogyan ismerték fel Jézust a kenyértörésben. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban szeretett testvéreim. Valóban feltámadt az Úr. Ezzel a mondattal fogadják a két Emmauszi tanítványt az apostolok Jeruzsálemben, a cenákulumban. Ekkor, húsvét vasárnap este, már ők is tudták, mármint az Emmauszi tanítványok, már ők is találkoztak a feltámadottal. De addig, míg erre a fölismerésre eljutottak, hosszú utat kellett megtenniük. Fizikai értelemben is valamennyire 2-3 óra járásnyi út alatt történt a felismerés, és rögtön utána, a kenyértöréskor, de lelki értelemben még hosszabb utat kellett bejárniuk, az egész, majdnem az egész üdvösség történetet. Hiszen az úton, amikor hazafelé indultak, Jézus fejtette ki előttük, hogy hát nem ennek kellett megtörténnie. Ugye úgy kezdődik a történet, hogy két szomorú, reményvesztett ember bandukol Jeruzsálemből Emmauszba. És mikor így beszélgetnek az elmúlt napok eseményeiről, külön melléjük szegődik Jézus, és kérdez. Jézus nyilván mindent tud, hogy mi történt, hiszen ő volt a főszereplője az eseményeknek, de figyeljétek meg, hogy milyen tapintatos az ő pedagógiája. Először, hogy mondjátok el ti, miről beszélgettek? Arra is kíváncsi, hogy hol tart a két tanítvány a felismerésben, az igazság megismerésében. És ők elkezdik szomorúan, elkezdenek panaszkodni, hogy hát talán te vagy az egyetlen, aki nem tudja. Hát mindenki messiásként fogadta ezt a názáreti embert, Jézust. Pálmaágakat szórtunk eléje, úgy vonul be, mint a messiás Jeruzsálembe. Mi azt hittük, hogy ő váltja meg majd Izraelt, megszabadít minket az elnyomóktól, a római elnyomóktól. Aztán az lett a vége, kiszolgáltatták őt. Megölték, és most meghalt. Pedig mi azt reméltük. Már kezdték elhinni, hogy ő a messiás. Csak az ő gondolkodásukban ugye nem volt benne az, amit a proféták ugyan írtak, hogy a messiásnak szenvednie is kell. Ugye a zsidók nem tudták elfogadni akkoriban azt, hogy a messiás szenvedjen és hogy meghalljon. Minden, ami az írásokban szólt róla, a dicsőséges részeket válogatták ki, és ami pedig negatív volt, ami a fájdalomról, a szenvedésről szólt, azt úgy másra értelmezték. És most veszi át a főszerepet Jézus és az irányítást, és elkezdi szépen, ahogy hallottuk, Mózestől kezdve, az összes prófétán keresztül elmagyarázni, hogy hát nem ezt kellett elszenvedni a messiásnak. Ahogy hallottuk nagy szombaton este, az üdvösség történet néhány mozzanatát fölvillantottuk, hogy hogyan történt fokozatosan, és a nép tudata, hogy tágult, hogy értették meg szépen lassan, hogy igazából a messiás kicsoda, és mi az, amitől megszabadít minket. Hát azt kellett megértetni velük ezekből a prófétákból, hogy nem egyfajta politikai messiást várjatok, attól még nem lesztek szabadok, hogyha rómaiak hazamennek, hogyha a bűn szolgaságában vagytok továbbra is. Az igazi szabadság az, hogyha megszabadultál a bűneidtől. Ez az, ami nem enged téged felhőtlenül boldognak lenni. És a messiásnak éppen ez volt a szerepe. A mi bűneink, a mi terheink, a mi betegségeink nehezedtek rá, hogy olvassuk Izajás prófétának Isten szenvedő szolgájáról. Ez a szolga, miközben viseli, viszi, magára veszi a mi bűneinket, a mi terheinket, közben felajánlja értünk, a mi üdvösségünkért, közben imádkozik a bűnösökért, Izajás 53. Nagyon fontos részek ezek a proféciáknál. És akkor végül pedig a kereszten szintén ezt halljuk. Atyám, bocsáss meg nekik, nem tudják, mit tesznek. És szépen elmondja Zakariásnál, Szamárháton vonul be, föltekintenek arra, akit keresztül szúrtak, És szép lassan a két Emmausi tanítványnak úgy leesik a dolog, hogy hoppá, hát tényleg, hát Jézussal pont ez történt. És most ugye azt mondják az asszonyok, hogy él. Azt mondják, hogy angyalok mondták az asszonyoknak. És ő is mondta életében, hogy harmadnapra fel fog támadni. És szép lassan kezdik megérteni, hát tényleg, hát ezeket kellett a messiásnak elszenvedni. És olyan jó hallgatni ezt az idegen embert, hogy amikor odaérnek Emmausba, akkor ugye nem ismerik föl, akadályozva voltak a látásukban, valami még akadályozta a felismerésben őket. Mondják neki, hogy maradj velünk, Uram. Olyan jó veled lenni. És Jézus elfogadja a meghívást, és aztán bent az asztalnál, a terített asztalnál, a kenyértöréskor ismerik fel őt. Ugye az ige, amit magyarázott Jézus, az már előkészíti a talajt a fölismerés előtt. De még kevés volt, hogy az igét hallgatták, hogy Jézus kifejtette az írásokat nekik útközben. Még valami hiányzott, hogy igazán lássanak, mert ugye ott volt velük Jézus, de nem látták őt. Vagyis látták a fizikai, vagyis hát a feltámadott fizikai testét, de igazából nem ismerték fel őt. Az igazi látáshoz kevés volt a beszéd, a szó, az ige, kellettek hozzá még tettek is. Mert a kenyértörés az már tettek mezején vagyunk. Ugye erről nagyon sok ige hirdetés szól, a mai napon papok sokat beszélnek erről, hogy a kenyértörésben ismerik fel Jézust, ez nagyon fontos mozzanat. De van előtte még egy mozzanat, amire talán nem olyan hangsúlyos az ige hirdetésben, hogy előtte volt egy meghívás, hogy meghívták Jézust. Volt egy vendéglátás, volt egy vendégszeretet, és volt egy terített asztal, és volt kenyér, amit meg lehetett törni, és volt egy kis közösség, hogy ezt a megtört kenyeret kinek, valakinek szét lehetett osztani, mert enélkül a felismerés nem jött volna létre, ha nincsenek meg ezek a feltételek. Azért tudták felismerni Jézust a kenyértörésben, mert volt meghívás, volt elfogadás, volt terített asztal, volt kenyér, megtört kenyér, szétosztott kenyér. És akkor ismerték föl. Milyen érdekes dolog történik, hogy eddig látták Jézust, hallották őt, hogy beszél, de nem ismerték föl őt. De az igazi látásuk most, amikor már fizikai szemükkel nem látják őt, mert azt mondja az írás, hogy és ekkor eltűnt előlük. De az igazi látásuk most történik meg. Most látnak tisztán, amikor már eltűnt. Most látják őt igazi valóságában. Hogy már eltűnt a szemük elől. És most ismerik föl. Ugye Barsi Balázs atya mondja valahol, hogy valami ilyesmit, hogy jobb nem látni Jézust és hinni benne, ugye boldog, aki nem látnak, mégis hisznek, mondja Tamásnak Jézus. Tehát, hogy jobb nem látni Jézust, de hinni benne és tudni, hogy ő ki az én számomra, mint látni őt, de nem tudni, hogy mit hozott el a számomra, hogy ki ő. Nagyon sokan elmennek kirándulni, össze-vissza elmennek meg katedrálisokba, bazilikákba, és ott fényképezik a Jézus képeket, meg a szobrokat, és otthon is mutatják mindenkinek, és nézegetik, jaj de jó, nézzétek, milyen szép, milyen művészi. De hogyha nem ismerted föl, hogy ki az ő számodra, akkor teljesen haszontalan az egész. Teljesen haszontalan, hogyha nem tudod, hogy Jézus ki a te számodra, hogy ő a te szabadítód, a felszabadítód, az életed. Ők most már a lelkükkel, a lelki szemükkel látják. Most, hogy eltűnt előlük, fizikai szemmel már nem lehet látni, de most kezdik őt látni igazán, a lelki szemükkel. Mondhatnánk, hogy most már a szívükkel nézik őt. Ugye a kis herceg már megtanított minket arra, hogy jól csak a szívével lát az ember. Most már így látnak, fölismerik, és ez a fölismerés olyan dolgot eredményez bennük, hogy ez a két fáradt, szomorú ember, ugye este van már, 3 órát gyalogoltak azon a poros úton, Most akkora lelkesedést vált ki belőlük, hogy ezt el kell mondani mindenkinek, gyerünk vissza Jeruzsálembe, még ugyanannyit gyalogolnak. És már este van, már sötét van. De most már szinte nem is érzik a fáradtságot, mert mikor az ember lelkes és öröm van benne, akkor még a munka is úgy jobban megy. Szinte az ember nem is érzi, amikor kedve van hozzá. Hát ők is így vannak ezzel, mennek vissza, és akkor elmondják, hogy ők is, és akkor mindenki örül, mert a tanítványok is, ugye az apostolok is, ők is. Igen, az örömhírt vinni kell. Érzik, hogy ezt el kell mondani mindenkinek. De hogy mi is történt itt, ezen az úton, az tulajdonképpen, ha belegondolsz, az egy szentmisének a fölépítése volt. Ugye a szentmisének két lényegi része az az ige liturgiája és az eukarisztia, a kenyértörés maga. A kenyértörést így hívták az első, a szentmiséket az első hetek, első évtizedekben. Ez volt a neve a szentmisének, hogy kenyértörés. Ugye az ige liturgiája és az eukarisztia liturgiája. És itt is ez történik, mert figyeljétek meg, hogy Jézus szépen kifejti az írásokat, magyarázza az írásokat, mint hogy a szentmisében is az első részben olvassuk a szentírást, az olvasmányt, a szentleckét, az evangéliumot, aztán pedig jön a kifejtés, a magyarázat. Itt is ez történik, Jézus az írásokból fejti ki az ő tanítását, az írás alapján, a szentírás alapján. És az ő szavai, az ige, már kezdi feloldani a két tanítvány szívének a keménységét. Az igének a megvilágosító ereje előkészíti a talajt a felismerés előtt. De ugye még hiányzott valami, ahogy előbb hallottuk, még hiányzott a kenyértörés, a tettek. Kellettek hozzá ezek is. És tulajdonképpen, ami ott történt Emmausban a tanítványokkal, annak meg kéne, hogy történjen velünk is. Nekünk is fel kéne ismerni Jézust a kenyértörésben. Ugye lángolt a szívünk, amikor az írást hallottuk. Azért, hogy sok esetben ez nem történik meg, néha azért igen, sok esetben nem történik meg az igazi találkozás és az egyesülés Jézussal a szent áldozásban. Ez azért van sok esetben, mert nincs meg a megfelelő felkészítés, előkészület. Ugye nagy csütörtökön este azt hallottuk Pió atyától, hogy az egész napod legyen felkészülés a szent áldozásra, és hálaadás érte. Reggel fölkelsz, wow! A mai nap csúcsa az a szent áldozás. Találkozom Jézussal, táplálkozom vele, egyesülök vele. És egész nap végzed a dolgodat nyilván, de a legfontosabb esemény a számodra a szent áldozás, a keresztény ember számára. Ott egyé válok Krisztussal. És mivel az emberek nagy részben úgy beesnek a templomba, hát elvégzem a vasárnapi kötelességemet, kipipáltam, de nem készült rá, nem is nagyon vágyakozott rá, csak aki kötelességből elvégzi, ezért aztán nincs is meg az igazi lelki felkészülés erre a találkozásra. És ezért nem olyan elementáris erejű, mint a két tanítványnak, akiket Jézus 3 órán keresztül készítette föl erre. Csak ezzel foglalkoztak. És amikor ez megtörténik, és történjen meg, kívánom mindenkivel, de legyen ez tényleg az életetek középpontja, ezt a szűzanya is mondja nem egy helyen, hogy ebből induljon ki minden cselekvésetek. És amikor ez megtörténik velünk a szent áldozásban, miután az igét meghallgattuk, aztán pedig úgy kell kimennünk a világba, mint a két tanítványnak lelkesen, hogy ezt az örömhírt, hogy Jézus él, hogy Jézus feltámad, ezt mindenkinek hallania kell. Ezt mindenkinek tapasztalnia kell. Látni kell rajtam azt, hogy nekem van valakim, aki miatt az én életem teljes biztonságban van, és semmitől nem félek. Teljes biztonságban vagyok. Úgyhogy, ahogy ők úgy érzik, hogy menniük kell, hogy küldetést kaptak, figyeljétek meg, hogy a mise végén is az a mondat szerepel, hogy ítem vissza ezt. Ítem vissza ezt. Innen van a magyar mise szó ebből a latinból, ami azt jelenti, hogy misszió, küldetés. A misszió, missza, azt jelenti, hogy küldetésetek van. És a mise végén soha ne felejtsd, hogy ezzel a küldetéssel mész ki a világba, hogy Jézust kell adnod a világnak. A tetteiden, a szavaidon keresztül, az élet gyakorlatodon keresztül. Mert a világnak, ahogy Sia Jenő barátunk énekli, a világnak Krisztus kell. A világ nem tudja, hogy neki Krisztus kell. De hidd el, hogy a világnak Krisztus kell, és Krisztust csak azok tudják adni a világnak, akik találkoztak vele, akik egyé váltak vele, akik őt viszik, őt közvetítik ki a világba. A keresztények. Ezek vagytok ti, akik a szent áldozásban, a kenyértörésben felismeritek őt, egyé váltok vele, és így mentek ki a világba. Adjon erőt ehhez a küldetéshez a Jóisten mindannyiunknak. Ítem vissza ezt. Ámen.